Dicsértessék a Jézus Krisztus! Főtisztelendő atyák, kedves testvérek! Nagyon hálás voltam az előző teológiai alapvetést adó előadásért, és valóban, amit én mára hoztam, az annak a fényében van, amit hallottunk a végén is, hogy a család nem probléma, hanem lehetőség. És ha esetleg egy-két gondot én mára hozok, vagy inkább ilyen területet, amit a saját szolgálatom során problémának látok, az csak azért van, hogy legyünk mi a léleknek, ami emberi módunkon hasznos, gyakorlatias munkatársai, hogy erre rássunk rá, erről szólna ez a mai előadás, amelynek azt a nagyon kis, rövid, egyszerű címet adtam, hogy családban élni ma, örök értékek egy megváltozott világban, eszmények, akadályok, vágyak, nehézségek, és amiben mi segíthetünk. Nemrégiben lelki gyakorlatot tartottam nőknek. 14 fiatal édesanyja volt jelen, anyagilag és érzelmileg is ilyen jó állapotú családban élők. 14-üknek volt vagy 43 gyermeke. És amikor megkérdeztem őket, hogy mi a legnagyobb kihívás az életükben, akkor váratlanul és egyentetően azt mondták, hogy az elvárások. És fölmerül bennem mindig, hogy tudjuk-e mi valójában, mi a gondja ezeknek a fiatal családos nőknek. Sosem felejtem el, amikor jóval fiatalabb koromban hivatáskeresők lelki gyakorlatán lelkesen elmondtam, hogy a hivatás útját csak a napi, rendszeres, komoly, hosszú, személyes imával lehet megtalálni. És akkor egy lány odajött hozzám, és rám nézett, és azt kérdezte, te tudod, kiknek beszélsz? Azt mondod, csak így lehet. De hol? Hogyan tegyem ezt meg én? Egy szobában lakom két felnőtt testvéremmel, a szüleim a másikban, egész nap áll a bál, a templomok meg zárva vannak, különben meg 5-6-ig dolgozom, akkor én mit csináljak, nekem annyi? És egy korai nagyon fontos emlékem ez, hogy Isten a valóságokban van. Amikor az a mély vágyunk, hogy Isten szemével nézzük a világot, azt hiszem nem is ott kezdődik, hogy szeretettel nézzük, hanem ott, hogy minél inkább azt lássuk, ami van, ami valóban van, és nem azt, aminek lenni kéne. És hogy először azt szeressük, ami van. Mi az, ami van, mik a körülmények, kik a szereplők. Aminek lenni kéne, azok az eszmények és az értékek, amik felfelé vonzanak minket folyamatosan. De csak a valóságnak ezen a köves útján juthatunk apró lépésekben e felé, és nem futhatunk a levegőben. Ahogy öreg testvéreink mesélték gyakran, alapítónk Slakta Margit annak idején az anyaházban nagy ijedelmeket tudott okozni, mert elfogott egy-egy testvért vagy novíciát, hogy testvérként mond, mennyibe kerül egy tojás? Nem tudom, kedves Margit testvér. Mennyibe kerül egy kiló cukor? Azt se tudom, kedves Margit testvér, akkor menj ki a piacra és nézd meg. És ő is rendszeresen kijárt a piacra, minél pontosabban tudni, mi az élet, hogy tudja, kiknek is beszél. Mert világos volt neki, hogyha szabad így mondanom, jól fűtött rendházaink biztos van a falai mögött, torzulhat a valóság, a valóságról való képünk és ezáltal szolgálatunk is. Margit testvér apropóján jutott eszembe, több feldúlt édesanyja, akiktől hallottam, hogy gyerekeik a Hittan és a Cserkész táborból azzal az újsággal jöttek haza, hogy nem szabad ám margarint, cukrot és flakonos citromlét enni, csak igazi vajat, mézet és élő citromot. És csak teljes kiörlésű, magos kenyeret szabad enni. Na most az egyik anyuka így borongva kiszámolta, hogy 6 tagú családjának a napi kenyér szükséglete mennyi, ezt beszorozta a magos kenyérrel, és az eredmény láttán, hogy úgy mondjam, kifejezte magát. És akkor még sehol nincs a vaj és a méz. De ő már rossz anyának érzi magát mostantól, a gyereke és hát a hitoktató szemében, és csak remélem, hogy nem az egyház szemében. Az elvárás az kívülről jön. Erőfeszítés kell hozzá, sokszor ilyen teljesíthetetlenség, tehetetlenség képzetéhez kapcsolódik. És ha nem tudom megtenni, akkor nem felelek meg. És ma ez az egyik legnagyobb kockázat, testvérek. A fogyasztói társadalom mai általános mentalitásában, ha valamilyen téren nem felelek meg, vagy hibázok, akkor annak akár végzetes következményei is lehetnek, és manapság nagyon sok kortársunknak az a rejtett, de valós életérzése, hogy senki és semmi nincs igazán bebiztosítva, voltak éppen bármi és bármikor széttörhet, megváltozhat, és az az én hibám. Ennek ékes példája, egy-két napja van a neten az a reklámvideó, talán már belefutottak a testvérek, amiben egy bírósági jelenet van, és a bírónő rámutat a vádlottra, hogy az ítélet rák. Mire az elítélt azt mondja, hogy de miért? Mert nem sportolt, és nem élt egészséges életet. Mindennek te vagy az oka. Természetesen a megoldás, hogy megkérdezi az elítélt, hogy nem kaphatnék még egy második esélyt? De igen, a második esély, fogyasztói társadalomban élünk, ha pénzt adsz, adód 1%-át egy szervezetnek. A másik nagyon kedves metaforám etéren, az a régi példám, hogy egyébként szellemileg nagyon értékes tévévetélkedő, talán sokan ismerik, ahol ha penge vagy, kiejthetsz mindenkit, de egyetlen tévedés és minden elveszett. Mert szó szerint és látványosan megnyílik alattad a föld, és te a mélybe zuhansz, igen, egyetlen tévedés, és nem maradsz többé talpon. Mit mond ez ma nekünk? Számomra azt, hogy ma a családpasztorációjában lehetséges, hogy kardinális kérdés, hogyan tudunk a stabilitásról tapasztalatot adni, és hogyan tudunk stabilitásra képessé tenni. Ez lehet a fiatalok részéről, azt gondolom, valódi elvárás felénk. Az elkövetkezendőkben három mozzanatot szeretnék majd kiemelni, teljesen szubjektíven és esetlegesen, a teljesség mindenféle igénye nélkül. Egyrészt majd az örök értékek, másrészt a valóság szempontjából, különös tekintettel arra, hogy mit tehetünk mi, az egyház, a plébánia, a közösség, Isten népe. Ez a három érték, amit most hozok, az egyik, hogy a család töltse be funkcióját, a második, érett felnőttek alapítsanak családot, a harmadik, és lesznek ketten egy. Első, örök érték, a család töltse be funkcióját. A valóság, növekvő feladatrendszer, egyre csökkenő szereplőgárdával. A család élet szerintem manapság nagyban hasonlít egy olyan alternatív színházi formációra, amely eredendően nagy létszámú színdarabokat visz színre, de minimalizált szereplőszámmal. És ennek megvannak a párkapcsolatra, szülő-gyerek kapcsolatra való mindennapos kihatásai. A család funkciói koronként változnak, de az alapok nem. A család közösségtapasztalatot, egységet, odatartozást, vagyis egyfajta mi tudatot nyújt, és a legalapvetőbb biztonságot. Ennek területei pedig a gazdasági alapok megteremtése, a létfenntartás biztosítása, a napi gyakorlati élet, ugye a logisztika szervezése, a családtagok emberi, lelki jól tartása, amit ma pszichológiai eltartásnak is mondanak, és természetesen utódok létrehozása és közös, jó minőségű, értékközpontú felnevelése olyan újabb kori részletkérdésekkel, mint mondjuk a nagyvárosi távolságok napi leküzdése, gyerekek szállítása, hozása, vivése, gyerekintézményekkel való kapcsolattartás, kimegy a szülői értekezletre már a bölcsödében is, a egy társadalmi és egyházi beilleszkedése a családnak, testi-lelki regeneráció megszervezése, a nemzedékek közti kapcsolat ma nem egyszerű fenntartása, váratlan krízisek, betegápolás, veszteségek, pluszterhek, mindezeknek a rugalmas integrálása, mindezt pedig családegyházként, hitben, reményben és szeretetben. Százféle módon megfogalmazható a családnak ilyen, akár szociológiai funkciója, de valami ilyesmi lenne talán. Mi a probléma mindezzel? Ha belegondolunk, az ezred évek alatt változtak az egyes funkciók, például nem volt szülői értekezlet ősidőkben, de sokkal több volt az életveszély. Nem volt annyi háztartási gép, ami könnyíti a munkát, de például a bejárandó terek nem voltak ilyen hatalmasak. Viszont a szereplők száma, akik között a feladatok eloszlottak, összehasonlíthatatlanul nagyobb volt. Gondolunk az ősi embercsoportokra azon a híres tisztáson, aztán a törzsekre, a nemzetségekre, a több generációs nagy családokra, a két generációs családra, akkor eljutunk a mai nukleáris, vagyis magcsaládhoz, és ugye látjuk magunk előtt, hogy a hatalmas embertömegből egy egyre szűkülő közösséget látunk magunk előtt. Ha eljutunk a magcsaládhoz, ahol a szülőpár és a gyerekek már csak a szereplők, és ez is aztán leszűkül korunkban gyakori egyszülős családra. A szereplő szám, tehát látjuk, hogy radikálisan és elég általánosan lecsökkent. A család funkciói és feladatai viszont egyáltalán nem, sőt növekedtek. Ezért mondta egy családterapeuta nem is régen, hogy például egy újszülött érkezésekor régebben egyszerűen egy fél falu látta el azt a feladatot, ami ma érdés mond egyetlen szereplőre, az újdönsült édesapára hárul. Aki egy-két hétig otthon tud maradni segíteni, aztán neki is ugye el kell menni vissza dolgozni, mert a gazdasági források megteremtése a család feladata. Ismertem egy anyukát, akinek a férje cége külföldre települt, és muszáj volt a apukának is egy ideig elmenni külföldre, és ott maradt az édesanyja két gyerekkel. Szülei határon túl, rokon alig. Azon problémázott, hogy mi is történik például, mondjuk, ha ő megbetegszik. Nem is az a kérdés, hogy ki ápolja, tényleg ki ápolja. Hanem, hogy a gyerekek sorsa, 2 és 4 éves gyerekek voltak, hogy mi van akkor például, ha éjszaka az egyik gyerekkel kórházba kell szaladni, hova teszi a másikat? És akkor még a 24 órás egyszerű magányról, a másik felnőtt hiányáról és a napi feladatok egyedüli összeszervezéséről nem is panaszkodott. De ha mindkét szülő jelen van, akkor se egyszerű az élet. Mi szociális testvérek gyakran szervezünk lelki napot várandós kismamáknak. Nagyon mély tapasztalat, nem csak maga az igény, az érkezőknek az örömteli aktivitása, de egy járulékos elem is, amit most idehozok, mert a lelki napra várandós édesapák is nagy örömmel szoktak jönni, hívjuk és várjuk is őket, és gyakran nem, mert az anyuka azt mondja, meggondolkodtató okot mond, a párom nem tud jönni, ő vigyáz a többi gyerekre. A hozzánk jelentkező kismamák leginkább hívő közegben élnek, természetesnek tekinthető, hogy több gyermeket vállalnak. Mégis egy ilyen ritka, talán fontos, szakrális esemény idejére, mint egy várandós lelkinap, nincs támogató közeg. Se a család, se a közösség részéről. Nem tudnak mindketten részt venni. Hangsúlyozom, hogy ez nem egy henye világi hívság, még csak nem is egy házastársi felüdülő wellness program, hanem egy lelkinap, és nincs, aki vigyázzon a többi gyerekre. Engem mindig meghökkent ez, és azt a kérdést veti föl nekem, hogy a mindennapjaik vajon hogy zajlanak? Kire, mire, mikor számíthatnak úgy egyéb problémákban? Hol vannak ma a nagyszülők, mint támogató közeg? Ma egy nagymama leggyakrabban még dolgozik, de az is lehet, hogy agyvérzéses férjét ápolja éjjel-nappal, vagy a hirtelen munkanélkülivé vált nagypapa helyett is dolgoznia kell, hogy ne a gyerekekre szoruljanak. És az is lehet, hogy az ország másik felén laknak, és autóval is 4 órányi az út, az unokáknál aludni pedig nem lehet, mert kis panellakásban laknak. Tudom, még vannak segítőkész és lehetőségekkel is bíró nagyik, de alapjáraton csökkent a számuk azoknak a klasszikus nagyszülőknek, akik közel vannak, ráérnek, besegítenek, palacsintát sütnek, kandalló mellett kötögetnek, a gyermekek pedig, az unokák pedig a lábuknál ülnek és hallgatják a mesét. Ezek ilyen századelős képes lapok, ugye. És vegyük figyelembe, hogy még a századelős kispolgár családoknál is, tehát nem a gazdagoknál feltétlenül, mindig volt kisegítő személyzet. Legalább egy cseléd, egy házvezetőnő, nem beszélve a nevelőnők és a gyereklányok rendszeréről. Én nagyon jónak tartom, hogy ma ez nincs így, és roppant rokonszenves, hogy a mai fiatal szülők maguk szeretnék a gyerekeiket ellátni, lehet, hogy van egy-egy babysitter néha, de hogy fontos nekik, hogy személyes, egyéni bánás, egyéni törődés, és nyilvánvalóan ott vannak ma sokkal korábbról a gyermekintézmények is, amik régen nem voltak. Mégis testvérek, azt gondolom, úgy látom, hogy a történelemben sose volt ilyen mértékben magára hagyva a szülőpár az összes feladattal. Nem felejtem, hogy egy milyen hívő asszony mesélte a 6. terhessége felismerése után. Nagyon megijedtem, és csak perelni tudtam az Istennel, hogy már eddig is annyi, de annyi a feladat. Hogy fogjuk ezt bírni? És ami aztán megsegítette őket, ez a mellettük álló erős közösség, hívő közösség. De nem csak a feladatokról, tennivalókról szól ez, a házaspár, a két ember a nukleáris családban ma már emberileg és érzelmileg is mindent egymástól kell, hogy várjon. Hát mert kitől mástól? Hazamegy, és a másik van a lakásban. Hát mert ki más? Csak ő. Egymásnak a házasok ma már egyszerre és egyidejűleg szerelmei, testvérei, barátai, szülőpótlékai, munkatársai, nevelőtestület társai, szabadidő partnerei, és még nagyon sok minden. Nem csoda, én azt gondolom, hogyha időnként úgy érzik, rájuk omlik az egész. Hogy is lehetne ennyi mindennek folyamatosan, nem csak kampányszerűen megfelelni? És azt gondolom, hogy a kizárólag nukleáris családban növekvő gyerekeknek is hiányozhatnak a más típusú felnőttek. A többi esetleg kicsit fura, talán a szüleinél lazább, jópofa felnőttek közelsége, amit régebben egy vicces és bogaras nagybácsi, egy gondoskodó, akhajadó nénike, vagy mondjuk egy kalandvágyó nagypapa nyújtott annak a gyereknek folyamatos tapasztalatként. Azt látom, hogy a generációs probléma nem csak abban tapasztalható manapság, amit szoktunk mondani, hogy az X, Y és a Z generáció egyre nehezebben érti egymást, hanem abban is, hogy szinte teljesen elszakadtak egymástól öregek és fiatalok gyerekek. Az ifjabb nemzedék nem él már együtt olyan természetességgel az idősebb generációval. Nincsenek ott a házban, a lakásban legtöbbször. Nincs egy-két nagy vagy dédszülője jelen. És az idősnek nincs jelen a fiatal, a gyerek. Tudjuk jól mindnyájan, hogy egyre több a teljesen egyedül élő öreg, és itt most nem az ellátás szempontjából hozom ezt a problémát, hanem arról az oldalról, hogy nincs ma valahogy jelen, mármint nagy általánosságban, az életnek az a szerves része, ami egy család teljes spektrumát jelenti, az újszülött jelenlététől a már csak üldögélő dédig. Ezt a teljes spektrumot, ez ma fölszabdalódott. Hol vannak az idősek gyerekeik és unokáik? Hát vannak, de messze. Sokszor nagyon messze. Tudjuk jól, hogy a globalizáció nem csak összehozza az embereket, hanem szét is repíti. Két kezem nem elég, hogy megszámoljam, hány ismerősöm gyereke dolgozik ma külföldön. És ott van a család, ott vannak az unokák. Múltkor egy volt bányászváros karitás csoportjánál jártam, munkatársak mesélték, hogy minden másodikuk gyereke Olaszországban ment dolgozni, mert itt egyelőre nincs munka. A találkozások csak ritkák és ilyen programszerűek. Nem tudják igazán se megismerni, se megszokni egymást. Mennyire hiányoznak ma a semmihez se hasonlítható öregember kisgyerek barátságok, a generációk természetes, egymást gazdagító együttlétei. Azonban nekem meggyőződésem, hogy az idő kerekét nem lehet, és nem is szabad visszafelé forgatni, és nem mehetünk vissza az ősi tisztásra. Az a kérdés számomra mindig, hogy a hitben járó emberek mi, hogyan állunk valóban és tapasztalható módon egymás mellé, a családok mellé, családok a családok mellé. Igen, hogyan pótolhatjuk akár ezt a nevezetes fél falut? Hogyan? És nem csak a komatál, meg a babaruhagyűjtés idején, a kampányidőben, hanem stabilan, az állandóság tapasztalatát, biztonságát nyújtva. És nem azt gondolom, hogy el kell venni egymástól a felnőtt felelősséget, és kvázi segélyezni egymást állandóan, de hogy mégis szilárdan és jelenvalóan, hogy tudunk egyre inkább egymás mellé állni, a családok mellé állni. Hogy tudnánk segíteni a rokonok újra egymásra találását, vagy akár a nem rokon idős és fiatal találkozását, barátkozását. Tudom, hogy erre hihetetlenül jó példák vannak. Az egyházban közösségek, pótnagyi szolgálatok, hálózatok, és meggyőződésem, hogy erre vezet az út tovább. Már amennyiben fenntartjuk azt az elvárást, hogy családok már pedig legyenek, és töltsék be funkciójukat. Második örökérték, érett felnőttek alapítsanak családot. A valóság mozaikszerű érettség. A családi konfliktusok tapasztalatom szerint nagy része abból fakadhat, hogy a felek valamilyen módon éretleneknek, nem elég felnőttnek tűnnek a házasságra, a családi élet napi vitelére. Fakad a problémák nagy része a valódi felnőttség hiányaiból. Amikor elmondtam a családi élet összes funkcióját, a nem egészen érett felnőttek nagyon nehezen viszik ezeket a funkciókat a mindennapokban egy nukleáris családban, ahol csak a apa és az anya van. Éretlenek a fiatalok? Hát hiszen nagyon is kora érettek és koravének sokszor. Sokkal többet és sokkal korábban ismernek meg és látnak a világból, mint akár az én generációm annak idején. Vagy, mint életkoruk feldolgozni engedne. Mai fiatalok vagy gyerekek látnak olyan fajta agressziót, kegyetlenséget, olyan helyzeteket, és persze, de nem csak azt, olyan szexuális tartalmakat, amiket életkoruk szerint még nem láthatnának, nem tudják igazán feldolgozni. Ahogy Mary Wynne a Gyerekek gyerekkor nélkül című könyvében írja, manapság olyan egy kicsit, mintha a középkorba mennénk vissza, amikor nem volt elkülönítve a gyerekkor és a felnőttkor, és a gyerekek mindenbe bele voltak vonva, mindent láttak, mindenbe benne voltak, ami a felnőttek élete volt. És nem is tudták nagyon sokszor pszichésen feldolgozni. Emellett pedig tudjuk jól, hogy a mai gyerekek felnőttesen néznek ki, sokszor egyre korábban sminkelnek, nagyon sok szülő panaszkodik erről. Ismerjük mindnyájan a nagyon korai szexualitás problémáját, amiről a pszichológus Tari Anna Mária írja, hogy ebben a túlszexualizált világban, amiben élünk, nem is talán az etikai sík a legnagyobb probléma ezen a téren, hanem az, hogy a szexualitás, és a gyerekek szemében kezdődik ez, egyszerűen elértéktelenedett, devalválódott, nivellálódott. Hétköznapi, egyszerű, praktikus gyakorlattá süllyedt a mai fiatalok szemében sokszor, és ez bizony korai kiégéshez és nagyon sős értékvesztéshez vezet, igen nehéz visszaépíteni. De a mai gyerekek járatosak a világ dolgaiban, igen-igen autonómak, tudjuk jól, utaznak a világ túlsó felén, beavatódnak a szüleik házastársi gondjaikba, sokan nem is sejtik a testvérek, hogy hány gyerek regisztrál társkereső honlapokra, hogy a szüleinek új partnert találjon. Amikor azt érzi, hogy anyám vagy apám magányos. Mert majd ő megoldja, majd ő közbelép, mint egy felnőtt. Érezheti is ennek a szükségét sokszor a gyerek, hiszen a szülők is manapság nagyon gyakran úgy viselkednek és úgy öltöznek, mint egy tinédzser. Ugye az életkoroknak van egyfajta összemosódottsága, és az egész korunk tudjuk jól, hogy a fiatalság kultuszának hódol. Más dolgokban viszont a valódi fiatalok ma gyakran nagyon éretlenek, ezt talán mi is tapasztaljuk, jóval életkoruk alatt maradnak, főleg amikor azt mondjuk, hogy bezzeg én a te korodban már, összehasonlításokban, és igen, ezek a területek a kapcsolatteremtés, a viselkedési normák, társadalmi beilleszkedés, kötődési képesség, hétköznapi ismeretek, például, hogy kell egy teát megfőzni. Szintén Tari Anna Mária mondta egy előadásában, hogy ő kutatások szerint egy brit 5 éves sokkal előbb tud DVD-t betenni, kütyüket működtetni, mint teát megfőzni, vagy fára mászni, vagy cipőfűzőt megkötni. És azt a kérdést veti föl természetes módon, hogy ez az 5 éves hibája, vagy annak a közegnek a problémája, aki őt ki mire tanította meg, vagy nem tanította meg. Másokért való felelősségvállalás néha nehéz, monotónia tűrés nehéz, vagy munkavégzés. Érdekes dolog ez a munka, mert ugye manapság, hát ez már sok évtizede így van, a gyerekek nem nagyon látnak minket dolgozni. Mert a munka az egy helyen van, a munka helyen, és nem látják, hogy a felnőtt dolgozik. Látják a buszvezetőt, meg a pedagógust. De egy óvodás egyszer azt mondta az óvónéninek, hogy te nem dolgozol, hát te csak velünk játszol. A munkáról csak beszélünk. A diák évek alatt pedig sok fiatal számára a szlogán, te csak tanulj, ne csinálj semmit, te csak tanulj, itthon nem kell semmit tenned. Még nagyon jó, hogy ma a önkéntesség meg a diákunk a sok fiatalt igen-igen vonz, azt gondolom ez kiváló előgyakorlat a felnőtt élethez. Ismertem egy kislányt, szünidőben elhívta a szívszerelmét az iskolájukba, lehetett így építkezésben önkéntesen segíteni, és azt mondta, hogy hát egy hétvége alatt többet megtanultam a fiúról, arról, ahogy lapától, mint az egész eddigi kapcsolatunk alatt. Kiváló. De vajon mennyi is az érlelő családi felelősségvállalás? Egy 20 éves lány mondta, minden szentek akkoriban beleesett egy ilyen 3 napos ünnepbe. Azt mondta, hogy na ezt a 3 napot én végig bulizom. És azt érzékeltem, hogy igen, megteheti. Senki nincs, aki a családból azt mondaná, hogy kislányom, csak 2-t, mert egy napon megyünk a nagymamáik sírjához. Senki nem mondta neki. Mozaikszerű érettség vagy éretlenség jellemezhet a mai fiatalokat. Nagyon nehezen igazodunk hozzá, mi nagyon felnőttek, nagyon nehezen. Valamiben nagyon érettek, valamiben alig. Egyszer egy anyós próbált egy nagyon kedves ifjú párnak segíteni. Mindketten kiválóan megfeleltek, egy cégnél ilyen vezető állásban voltak. De a hétköznapi élet, a családnak ez a létfenntartás funkciója, meg a logisztika, hát ez nem ment. nem bírtak ezen uralmat venni, repült a ház, minden rendetlen volt, piszkos volt, leesett, elszakadt, hiányzott, az idővel se tudtak mit csinálni, és ez kikezdte a párkapcsolatokat is rendesen. Az anyós pedig még az antivilágból hozott tudásával elkezdte magyarázni, hogy hogyan kell először felmérni, majd tervezni, majd elosztani a teendőket. És a fiatalember szemében aztán egyszerre hirtelen egy fény gyúlt, és azt mondta, hogy akkor ez olyan, mint egy projekt? És onnantól kezdve nem volt gond, mert a cégvezetői a munkabeli érettségét beüzemelte az emberi érettségébe. Segítséget kapott hozzá. Az érettség, testvérek, természetesen jelenti a stabil kötődési képességet is. A teherbíró kapcsolatot, amikor nem minden percben nulláról indulunk, nem minden percben értékeljük át, hogy akkor most szeret vagy nem szeret, mert biztos belső tudásunk van, egy biztos belső állandóságunk van, ennek a megtartására vagyunk képesek, amit a pillanatnyi válságok nem rombolnak le újra és újra, mint egy kapcsolat alapozó ismerkedő korszakában. De tudjuk jól, hogy törött lábbal nagyon nehéz maratont futni. Amikor manapság hirtelen szétgurulnak házasságok, sokszor, testvérek, ez a gond áll mögötte, nem a csélcsap hűtlenkedés. És például egyéni pszichoterápiával akár a kapcsolat megtartása mellett közben is nagyon jól újra lehet építeni a százokból megsérülhetett kötődési képességet. Érettség, felnőttség szükséges ahhoz is, hogy képesek legyünk szüntelenül egy másik, kvázi idegen emberrel együtt lenni, anélkül, hogy szülőként belecsimpaszkodnánk. Ez ma sokaknak nehezített, mert egy kulcs szó megfigyeltem, a külön. A kisbabát már külön szobába tesszük, később ott áll a szobájában a külön számítógép, a külön tévé, fiatalként, ha elmer menni a mama hotelból, akkor külön kis lakásba költözik, és egy ilyen nagy önállóságot szokik meg, amiben már alig kell másokhoz alkalmazkodnia. Hallom, hogy egyre több családban, ha pénzük van, úgy építkeznek, hogy a családtagoknak külön fürdőszobát is építenek. Azt gondolom, hogy elvész az utolsó hely is, ahol még valakihez a földön alkalmazkodnia kéne. És az így szoktatott fiatal megházasodik, szép keresztény házasságot köt, és ott találja magát egy 35 négyzetméteres kislakásban, napi 24 órában egy idegen emberrel. Teljesen összezárva. Mike Mason írja erről a Házasság misztériuma című könyvében nagyon frappánsan és bölcsen. És aztán pedig remélhetőleg ezt a teret be fogja zajongani két kicsi gyerek minden este és minden hétvégén. Nagyon nehezen bírható állapottá válik ezzel az előzménnyel. És amikor szerencsére kikötnek a párterapeutánál, akkor általában azt mondják, hogy kommunikációs problémáink vannak, pedig nem. Egyszerűen csak arról van szó, hogy megváltozott egy nagyon beállt, nagyon megszokott élethelyzet, és egyszerűen szinte idegrendszeri szinten is újra kell valamit tanulnunk, újra kell gyakorolnunk. Hogy tud az egyház ma a felnőtté válásban segíteni? Hogy tud felelősségvállaláshoz, érlelődéshez, tudáshoz, gyakorlati dolgokhoz segíteni? Azt gondolom, szintén százféle módon. Hirtelen az jutott eszembe, amikor erről gondolkodtam. Talán ismerik a kedves testvérek, többen ismerték Elizabeth nővért, aki a régi pécsi Kármelnek volt az előjárónője, ugye meghalt. És nagyon régen lent jártunk nála, és Elizabeth nővér azt mondta, hogy ők nagyon szeretik azokat a fiatal kármelitákat bejönni noviciátusba, akik így otthonról jönnek 18 évesen. És mi kérdeztük tőle, hogy hát hogy van ez, hogy hát a mama szoknyája mellől rögtön az előjáró szoknyája mellé, hogy lehet akkor felnőtté válni egy ilyen, ugye tudjuk, akár egy nagyon zárt monasztikus élet, és úgy emlékszem Elizabeth nővére, hogy azt mondta, hogy hát hogyan? Hát egy jó közösségben természetes, hogy felnőtté válik az ember. Hogy segítjük mi ezt elő? Harmadik örök értékünk, és lesznek ketten egy. A valóság, na de ennyire. Egység. Én meg te, az mi? Az egység itt kezdődne, de sokszor, testvérek, ez így valósul meg, hogy én meg te egyenlő két én. Napjainkban ez különösen azért is gyakori, mert a társadalom heterogenizálódott, és ma intenzívebben érvényesül, mint régebben az ahányház annyi szokás, értékrend, szokásrend, és még hogyha közelinek is vélt párok házasodnak, a házasságuk napi gyakorlatában sokszor kiderül, hogy a kapcsolatuk mindennapjai fölér egy valódi kultúrsokkal. És ebben a helyzetben egyáltalán nem könnyű a valódi mi, a te plusz én új egységének, fúziójának a létrehozása. Sokkal gyakoribb, hogy az erősebbik én így magába olvasztja a másik ént, a tet. Így a felszínen akár mi is azt láthatjuk, hogy mi, milyen szép egységet alkotnak, milyen szép mi. Míg nem a beolvasztott én, egyszer majd mégiscsak talpra fog szökkenni, de akkor már gyakran katapultál is a kapcsolatból, sokszor a külvilág számára is váratlanul. Nem felejtem, hogy egy kedves, mélyen hívő, sok gyerekes ismerősöm mesélte. Már annyit hallottam mindenütt, hogy mindig csak a másik, a férjem legyen a középpontban, hát megpróbáltam. Legyen mindig minden úgy, ahogyan te akarod. És tudod, Éva, mi történt? Azt vettem észre, hogy nem látszom. A férjem nemhogy hálás nem volt, hanem nem látott meg. Hirtelen nem lett neki felesége. Mindenütt csak saját magával találkozott. Na hát akkor sürgősen visszacsináltam. Ennek az én plusz te egyenlő két én dolognak, testvérek, egy nagyon érdekes tárgyi jelképe, sokat figyelem, nagyon sokszor a lakás. Manapság sokok miatt, ugye ritkább az, mint régen, hogy az új közös életük szinteréül, a leendő pár együtt vesz egy új, közös, üres, közösen berendezendő lakást. Sokkal gyakoribb, hogy az egyikük praktikusan így beköltözik a másik, jól berendezett, belakott lakásába. De égető kérdés egy házasságban, amikor az egységről beszélünk, nem a praktikumról feltétlenül, égető kérdés, hogy ki ez a lakás? Ki a tulajdonos? És ki a bevándorló? Kinek a nevén van? Be vagy-e te, mint bevándorló, legalább állandóra jelentve? Egyáltalán ki van-e írva a neved? Ilyenkor sokszor azt mondják, hogy hát a postaládára már igen. És az ajtóra, arra a fémre, arra még nem. És a berendezés, mi az, amit te vittél? Van-e a lakásban valami, ami a te elképzelésed? Hát hoztam egy ágytakarót, szokták mondani. Hogyan jön létre lelkileg a mi, ha egyikük egy másik tulajdonú idegen lakásban él a más bútorai között? Aki befogad, megosztja vele a sajátját nagyon rendesen, de azért tudjuk, hogy alapvetően az övé. Nem közös, nem az egységet fejezi ki. És ne higgyük, testvérek, hogy ez nem számít, hogy ez gyakorlati részletkérdés. Évek óta környezetpszichológusok, családterapeutákkal karöltve vizsgálják ezt, hogy milyen pszichés, romboló hatása van ez a párkapcsolatokra. Én meg te az két én. Felkészítjük egy gyerekeinket jóval korábban arra a fajta fúziós egységre, a mindennapi kicsi, egyszerű gyakorlataiban is, amelyben mindenki bele is ad, el is veszít, és egy újfajta, addig sosem volt egység jöhet létre. A mi. Érdekes a mi tudat és a származási család kapcsolata. Én azt gondolom, hogy az egységet befolyásolja, hogyan tekintenek a házastársak egymás családjára. Hiszen a házassággal kitágul ugye a teljes familiakép. A mi tudatnak onnantól kezdve jó, ha része a párunk családja is. A nukleáris családnál említett magára hagyottság szerintem két arcú, egyrészt valós, másrészt nagyon érdekes, hogy ma, ha valaki egy kicsit szorosabb, olyan régebbi típusú kapcsolatot szeretne a szüleivel fönntartani házassága után, nagyon trendi így rásütni azt a bélyeget, hogy nem vált le. Váljál le. Le kell válni. Ez meg egy ilyen pszichoszlogen, amiket így odadobunk, pedig lehet, hogy ő csak hetente felhívja az idősödő szüleit, és teljesen kölcsönös felnőtt partnerségbe folytatják a kapcsolatot. De gyakran az az érzésem, hogy mintha ma az ideális szülő az lenne, aki megszült, felnevelt, osztán snitt. Ne is keress. De ez nem leválás, testvérek, hanem leszakadás, letépés, letépődés, vérzik. És azt gondolom, hogy először inkább összegyógyítani kellene, mert hosszabb távon mindkét félnek okozhat komoly patológiákat. A másik gond, ma a fiatalok, ahogy már említettem, gyakran hosszas egyedül lakás után házasodnak, egyfajta autonóm életből. A mama hotelesek persze egy más kérdés. De a nézd meg az anyját, vedd el a lányát dolog, tanács, majd picit nehezen beüzemelhető, mert oda megyek, megnézem a lány, de az anya sehol. Mert mondjuk vidéken lakik. Nehezebben találkozunk jövendő párunk családjával. Az, hogy milyen a háttérkülönbözőség, milyen a jövendő párom háttere, lassan és részletesebben, későbben derül ki. És okozhat váratlanul már a házasságkötés után olyan ellenérzéseket, idegenségeket a beházasodott félben, ami nagyon meglepő. Nem ismerte eléggé a párja szüleit. Most megismeri őket, és azt érzi, hogy ezek nem neki való emberek. A párja igen, de a szülők nem. És akkor ilyenkor ez a házasfél elhatározza, hogy na, oda nem megyünk. B. A gyereket nem engedem. Nem bántalmazóak ezek a, ez a páromnak a szülei, nem bántalmazóak, nem rossz emberek, nem efféletű, csak mert olyan mások. Nagy próbatétel ebben az esetben annak felismertetése, hogy egyrészt a párod vérszerinti családja, a szülei, nénikéje, húga vagy bárki, mostantól hozzád is tartozik, mint család, és lehet, hogy holnap az olyannyira nem szeretett anyóst magatokhoz kell, hogy vedd, mert beteg. De az is, mi ez még meglepőbb, hogy te tarthatsz távolságot az anyósékkal, férjed családjával, de a gyerekednek az anyósék vérszerinti rokonai, bármennyire sajnáljuk. Na most ez nagy meglepetéseket szokott okozni a házasságkötés után, hogy el kell engednem a gyerekemet a nagyszülőkhöz, akik pedig olyan mások, és nem szeretném elengedni. Joguk van hozzá, akár gyermekvédelmileg. Nagyon sajátos, hogy amikor néha arról beszélgetünk, hogy a házastársunk családját, háttércsaládját adoptálnunk kéne, akkor nagyon sokszor meglepődnek. Ez különösen érdekes abban a helyzetben, hogy van olyan, hogy az egyik házastársat egy nagy létszámú, virulens család, amolyan törzs veszi körül, és ez önmagában rendkívül jó támogató dolog. És akkor ő szívélyesen azt mondja a házastársának, hogy kedves párom, Isten hozott a családomban. Akkor egyel többen vagyunk. És kettejük egysége helyett ilyen beolvadás, beolvasztás indul. És meg kell, hogy valljam, testvérek, hogy ennek egy speciálisan nehéz alfaja, ha az egyikük hívő keresztény családtagja, a másikuk pedig felnőttkori megtérő. A mi tudatot rombolhatja egy bizonyos fajta, remélem minél ritkább, keresztény elittudat, amely akaratlan és úgy tekint a konvertitára, mint egy szeretett, befogadott, de hát egy kicsit fogyatékos új családtagra, akire türelemmel és lehajló irgalommal tekintünk, de hát sose lesz olyan, mint mi, hát ugye, hát ezt látjuk. A konvertita pedig ott áll, mint új családtag, egy állandó handicap tudattal, és nem ritkán, testvérek, már az ő szüleinek a szerelme, sőt erkölcsei, minőségi élete is megkérdőjeleződik, mert mindig azt hallja, hogy csak keresztény ember tud szeretni, csak keresztény ember lehet erkölcsös. És a konvertita semmit nem tehet szóvá, nem lázadhat, mert az ideológiai túlerő lelkiismeretben gyakran lesöpri. Nagyon érdekesen rombolja ez az egységet, a mi tudatot. Jó dolog adoptálni lélekben egymás családját. Szeretni nem kell, adoptálni kell. Az kettő. Az adoptálás az egy összetartozás tudat. A szeretet az egy érzelmi. Ilyenkor mondják a párok, testvérek, nekünk soha senki nem beszélt erről előre, hogy a párom családja az én családom is lesz. Soha nem mondta senki, pedig jártunk jegyes oktatásra. Mi tudat és a konkrét együttlét. Azt gondolom, kell, hogy a család a mindennapokban élje a család jelleget. Legyenek együtt, tudjanak egymásról, ne csak egymás létfenntartásáról, de a pszichés jóltartásáról is gondoskodjanak. Mégis én egyre több mélyen hívő, rokonszenves, több gyerekes családtól hallom, hogy náluk életformaszerűen mindenki ül ugye a külön szobájában, egyéni időbeosztás szerint jönnek-mennek, egymással nagyon keveset találkoznak, soha nincs közös étkezés, napi közös találkozási platform, filmjáték, beszélgetés, meghitt együtt üldögölés a kanapén, mindenki rájár enni a hűtőre, amikor kedve van, és hát karácsonykor is alig tudják összeszedni magukat. Nem, közös munka sincsen, néha rám szólnak, hogy porszívózzak, Én nem szeretném a régi polgárcsaládoknak azt a nagyon rigid napirendjét, amikor 7-kor volt a vacsora, és kongattak, és ha nem volt otthon a gyerek, akkor nagy világérse szeretném, de tartok tőle, hogy ez a panzió jellegű forma, a közös lét, közös élmények nélküli nem kedvez a mi tudatnak, az egységnek, a lesznek ketten egy tapasztalatának. Hiszen annyi marad jószerével sokszor közös, hogy egy tető alatt alszanak. Mi tudat és a financiális elhálás? Hallottuk az előző előadásban, és nagy örömmel vettem, hogy egy házasságnak kritériuma az elhálás. Amikor a házasfelek testüket is kölcsönösen egymásnak átadják, teljesen. Ugye ez az önátadás teljessége. Ugye problémázunk is azon eleget, hogy a fiatalok túl korán hálják el a házasságot, még a házasság előtt sok esetben. De én azt tapasztalom, hogy a testüket örömmel átadják, egy dolgot viszont akkor se, a pénztárcájukat. Vagyis nem történik meg, ez most az én szavam lett, egy kifejezésem, a házasság financiális elhálása. Amiről hallottunk az előző előadásban is, hogy megalapozott teológiai szerint mennyire létszükséglete, lételeme a házasságnak. Nem történik meg a pénztárcák egyesítése, vagyis a vagyonközösség létrehozása. És a házassági vagyonközösség hiányának messze menő, de messze menő következményei vannak a házasságra nézve. És ma egyre több keresztény házasság is kerül, tudjuk jól, a válasz szélére, és azt tapasztalom, szerte az országban tapasztalom, minden esetben ott van a vagyonközösség hiánya is, és ennek az ezerarcú romboló hatása. Ez az, amiről feltétlenül szeretnék még a délutáni fórumon beszélgetni. Most csak annyit, hogy a mi helyett, ugye ez fenntartja a privát én jelentős részét. És az anyagiak, a pénztárcánk az egy nagyon fontos része a privát énünknek. Ne nézz a zsebembe, ne nézz a pénztárcámba. Ez az enyém. Lehet, hogy én adok belőle neked, de az is lehet, hogy nem. Ne a sárulom el mennyi, van mi között hozzá. Biztonsághiányt jelez, csak magamra számíthatok, házasságon belül is. Bizalom hiányt jelez. Menekülő utakat tart nyitva. Nem kell nekem minden erőmmel megküzdenem a kapcsolatunkért, van nekem saját titkos pénzforrásom, van nekem saját kis lakásom, ahova elmehetek, ha összeveszel velem. Hatalmi viszonyokat jelez, testvérek. Én adok neked? Na lehet, hogy nem adok. Én kérek, koldulok tőled. Te ezt, én azt fizetem a családi kiadásokból, és ha elfogy a pénzem, hóvégén én kölcsön kérek tőled, majd megadom neked a következő fizetéskor. Tőlem nem tud a gyerek olyan szépet kapni, mint tőled, mert nekem össze kell húznom magam, nekem sokkal kisebb fizetésem van. Satöbbi, satöbbi, satöbbi. Milyen névmásokat használunk, testvérek? Egy működő házasságban mi spórolunk, vagy én? Mi veszünk egy széket, vagy ő? Akkor kié a szék? Övé, de megengedi, hogy használjuk? Lakóközösség vagyunk, vagy életközösség? Egy szerzetes közösségben is nagyon szigorúan vesszük a teljes vagyonközösség megélését, de nem pusztán csak a szegénység fogadalom miatt, ahogy ezt sokan gondolják, hanem a primér és teljes összetartozás, az egymástól való őszinte és kölcsönös függés megtapasztalása miatt. Az önátadás megélése miatt. Ha szabad úgy mondanom, a biztonság miatt, hiszen ha sokat, ha keveset tettem bele, annyit kapok, ha mi nekünk van, amennyire szükségem van. Kell-e ennél nagyobb stabilitás? Így viszont én az egészért is felelős vagyok, nem csak azért a kis privát érdekemért. Azt gondolom, hogy a vagyonközösség megélése kifejezetten a felnőtt érett emberség jele. Az őskeresztényeknek mindenük közös volt, mert testvériséget éltek. Ma a családoknál gyakran nem közösek az anyagiak, pedig papíron teljes önátadásban élnek. Ha egyetértünk azzal, hogy ez gond, akár vádolhatjuk is a mai fiatalokat, hogy miért így csinálják. A fogyasztói társadalom kontextusa azonban sokat magyaráz ebből, a csak magamra számíthatok, nekem kell magamról gondoskodni, öngondoskodás mentalitása behúzódik a bőrünk alá. De a legfontosabb, én nem felejtem azt az édesanyát, aki ráérezvén erre a problémára megdöbbenve felnézett, és szinte vádlóan azt mondta, de hát miért nem mondta ezt nekünk soha senki? a jegyes oktatásban se, a házas hittanon se, a plébánián se, senki, soha. Az egyház a közössége közössége, a mindeneket egyesítő lélek országa. Kell, hogy egyre inkább megtalálja azokat a módokat, amelyek segítségével valódi közösség tapasztalatra, közösségre való képességekre, osztozásra, mitudatra, nemzedéki kohézióra segítjük a fiatalokat. Zárszóként talán meglepő, de hagy említsem a ma népszerű paleo diétát. Az elmélet alapja az, tudjuk jól, hogy az ember emésztő rendszere még mindig úgy működik, mint mondjuk legkevesebb 10 000 éve, míg a táplálkozásunk ugye már nagyon más lett. Sokfajta mai betegségnek mondja ez az elmélet, voltak éppen ez az oka, ezért ma is ezt az ősi, voltak éppen paleolit kori módon kellene táplálkoznunk. Nem tisztem nekem megállapítani, hogy így van-e. Az viszont tagadhatatlan, hogy az a vágy, hogy az embernek társa, fészke, meghitik is közössége, létfenntartása, testi-lelki biztonsága, és békében felnevelt utódai legyenek, nos, ez a vágy még 10 000 évnél is sokkal ősibb. Ez az Istentől van bennünk. És amikor azt halljuk, vagy azt hallom, hogy a mai fiatalok kevésbé akarnak házasodni, kevésbé akarnak gyereket, mint a régebbiek, nem igen akarnak elköteleződni, vagyis, hogy mintha a fiatal nemzedék más lenne, mint a régi, mint mi, mint az előzőek, bennem mindig az merül fel, hogy mi az, ami megváltozott, mi az a modern táplálék, amit nem tudnak megemészteni. Mi áll az útjába, mi befolyásolja, mi gátolja a legősibb, legszentebb vágyak beteljesítését. Sokkal könnyebb testvérek azt gondolni, azt hiszem, hogy kiveszőben vannak ezek a vágyak, mint átgondolni, vajon mi lett belőlük. Mire lenne voltak éppen szüksége a mai fiataloknak, hogy bátran és örömmel kövessék az ősi szent vágyat? Megmerjük-e kérdezni őket, mire lenne szükségük? Még a végén megmondják. Ismerjük-e személyes beszélgetésekből a mélységes kötődés vágyukat? Látjuk-e a fiatalok lelkes törekvését arra, hogy ha már belevágtak, akkor legalább úgynevezett elég jó társak és szülők legyenek? Amint az bizonyítja manapság, világ és egyházi téren jól ismerjük a tengernyi irodalom, oktatófilm, tanfolyam, szülésfelkészítő, tréning, honlap, babamama klub, játszóház, szülősuli, párkapcsolati klinika, csoportos és egyéni terápikus lehetőségek, apa-fia, anya-lánya, hétvégék, férfi sátor, Facebook csoportok, házas születéshete, házasság hete, házas hétvége, és még több száz végtelen pozitív kezdeményezés. Testvérek, tudjuk-e, hogy csak a legegyszerűbb videó megosztó portálokon is hány százezer, egy-két perces, úgynevezett privát családi videót tesznek föl ma a világ minden tájáról. Kedvenc Daddy Comes Home, vagyis Apa jön haza című videóm, amin két kicsi ikergyerek így négy kéz lábazik az érkező apuka elé. Tegnap érkezett el, megnéztem a 10.668.876. megtekintésig. 22 másodperc az egész. A fiatalok igenis gyönyörködnek a családjukban, a világ meg bennük. És mi? Hogyan családbarát, gyerekbarát a társadalom, és hogyan az egyház, a plébánia, a mise, a közösség. És főként, újra és újra, hogyan nyújtunk valódi testi-lelki stabilitást, a felnőtt felelősséget nem elvéve, de a mai társadalomból fakadó hiányokat pótolva a családra vágyó fiataloknak. Hogyan tudunk a stabilitásról tapasztalatot adni, és hogyan tudunk a stabilitásra képessé tenni. Ezekkel a kérdésekkel köszönöm a figyelmet. A délutáni fórumon azok a témák, amiket én javallanék, az egyrészt ez a vagyonközösség és 100 arca, ennek a kérdése. Javallanám, hogy az anyai otthonlét, a gyerekekkel való otthonlét funkcionális és diszfunkcionális változatairól, ha beszélhetnénk, nagyon fontosnak tartom. Beszélhetnénk arról, hogy egység és szabadság a házasságban hogy valósul meg, esetleg családi szerep zavarokról, És azt gondolom, hogy amit hoztok testvérek problémaként, vagy kérdésként, vagy felvetésként, annak mind helyet tudnánk adni. Nem vitára gondolok, hanem egy osztozásra. Köszönöm szépen.